Szeretettel köszöntök én is mindenkit. A Petőfi Irodalmi Múzeumban most zárult le a számítógépes nyilvántartó, múzeumi nyilvántartó rendszernek az audit vizsgálata, és ezzel a Huntéka M nevű integrált könyvtári vagy múzeumi rendszer által minden PIMES gyűjtemény auditálva lett. Én elsősorban az auditációs vizsgálatnak a tapasztalatairól szeretnék beszélni, illetve arról, hogy mi eljutottunk oda, hogy összeállítottuk azt, vagy összeszedtük azt ezek után, hogy mi is lehet, vagy mik lehetnek az elvárások egy korszerű múzeumi rendszerrel szemben. Miklós pedig majd a fejlesztésekről számol be. Azt tudjuk, hogy a könyvtári területhez képest a múzeumi terület az jelentős elmaradással rendelkezik az informatikai fejlesztések területén. Tulajdonképpen 2000 környékén kezdődtek azok a kezdeményezések a minisztérium részéről, hogy egyáltalán lehetővé tegyék a múzeumok számára, hogy a papír alapú nyilvántartás helyett, tehát a hagyományos nyilvántartás helyett számítógépes nyilvántartási rendszer tudjanak vezetni. Így született meg a 2002-es, vagy 20/2002-es nekünk rendelet, amely egy nagyon szigorú követelményrendszert állított össze, és feltételül szabta azt is, hogy a rendszert alkalmazó intézményeknek biztosítaniuk kell az adatok széleskörű szolgáltatását is. Akkor a minisztérium célja az volt, hogy minél több auditált múzeumi rendszer legyen rövid időn belül, és éppen ezért kifejlesztették a Munyir nevezetű szoftvert, amelyet ingyenesen felajánlottak a múzeumoknak. Ugye azóta eltelt több mint 10 év, és jelenleg arról számolhatunk be, hogy ennyi, tehát az itt felsorolt 3 rendszer lett auditálva, a Munyir a Nemzeti Múzeum egyes néhány gyűjteményére, ez a Katalin nevezetű rendszer a Duna Múzeumban, ami egy kisebb gyűjtemény, és most történt meg a Huntéka M auditációja a Petőfi Irodalmi Múzeumnak az összes gyűjteményére. Tehát az látszódik, hogy nincsen sorban állás az auditációra, hogy ennek mi az oka, a networkshopon volt erről az utóbbi, vagy az előbbi években több előadás is, mi is ugyanoda jutottunk, amit itt fel is sorolunk, hogy tulajdonképpen korszerűtlen szemléletű maga az auditációs vizsgálat, a követelményrendszer. Azt várja el a számítógépes rendszertől, amit a papíralapú nyilvántartástól vár el a követelményrendszer. Rendkívül hosszadalmas maga az eljárás. Tehát csak egy példát mondok, hogy követelmény az, hogy párhuzamosan legyen vezetve egy teljes évig a papíralapú nyilvántartás és a számítógépes nyilvántartás is. Rendkívül bonyolult az adminisztrációja ennek, nagyon sok űrlapot, ügyviteli rendet kell elkészíteni. Ugyanakkor a minisztérium részéről nincs kellő segédlet, nagyon kevés segédletet kapnak az intézmények ahhoz, hogy egy ilyen auditációs vizsgálatot végig tudjanak csinálni. Természetesen ugye nem az a megoldás, hogy akkor ne törekedjenek erre a múzeumok, hogy auditált rendszerük legyen. Én azt gondolom, hogy pont ezért beszélni kell a változtatások szükségességéről, ezeket publikussá kellene tenni, és hát tudomásunk szerint most a múzeumi informatikai szakfelügyeletnél van ez az ügy, tehát hogy ott gondolkodnak azon, hogy valóban változtatni fognak az audit vizsgálatnak a rendszerén. Amit mi tapasztaltunk, hogy tulajdonképpen ez a vizsgálat folyamán 3 terület keveredik, amelyeket le lehetne választani egymástól, és ezáltal leegyszerűsíteni és rövidebbé tenni az egész folyamatot. Egyrészt az audit az vizsgálja azt, hogy a múzeum hagyományos nyilvántartást a szabályszerűen vezeti-e. Ez tulajdonképpen teljesen szoftver független, a múzeumi szakfelügyeletre tartozik, és az audittól függetlenül és időről időre szokták vizsgálni az intézményekben, tehát tulajdonképpen leválasztható lenne a számítógépes vizsgálatról ez. Aztán vizsgálják azt, hogy a szoftver maga megfelele a nekünk követelmény rendszerének, Itt a szoftvervizsgálat folytatódik. Itt is talán megoldás lehetne, hogy a szoftverekkel gyűjteménytől függetlenül lehessen akkreditáltatni, és szerintünk a múzeumoknak már az egy nagy segítség lenne, hogyha lennének akkreditált szoftverek, amelyeket már bizalommal meg tudnának rendelni, vásárolni, és ezeket auditáltatni a gyűjteményeikre, hogy ezek által auditáltatni a gyűjteményeket. Tehát tulajdonképpen a harmadik pont az, amely szűk körül, vagy szűken véve maga az auditációs vizsgálatnak a területe lehetne, amikor azt nézik, azt vizsgálják a minisztériumból, hogy megfelelően alkalmazzák-e a gyűjtemények ezt a rendszert, ezt a szoftvert. Itt a rendeletből kimásoltam a vizsgálatnak a területeit, tehát hogy a szoftvervizsgálatnál milyen szempontokat figyelnek, és az ügyvitelvizsgálata mennyire széles körül. Tehát itt utaltam arra, hogy rendkívül bonyolult adminisztrációs vizsgálat az egész. Ugyanakkor az is érdekes, hogy hiányosságokat is fel lehet ebben fedezni. Tehát számunkra például, ami elvárható lenne, hogy egy audit követelmény, az, hogy nem feltétel, például nem vizsgálja, hogy legyen intézmény gyarapodási napló, tehát az egész intézményre nézve egy gyarapodási napló. Egyébként ennek gyakorlati oka van, valószínűleg azért, hogy minél több múzeum jelentkezzen és auditáltassa a rendszerét, lehetővé tették, hogy csak egy intézményen belül egy-egy gyűjtemény külön-külön auditáltathasson. És mivel például a Nemzeti Múzeumban is ez az eset van, hogy néhány gyűjtemény számítógépes nyilvántartást vezet, a többiek papíralapú nyilvántartást, így lehetetlenné válik, hogy a számítógépes rendszerben egy gyarapodási naplót lehessen leképezni. Ami a leghangsúlyosabb, vagy számomra a leglényegesebb hiányosság, hogy nem feltétel, tehát egyáltalán nem vizsgálja az audit a műtárgy mozgásnak az adminisztrációját, ami pedig a múzeumokban egy alapvető elvárás, hogy a műtárgynak a helyét, státuszát mindig követni lehessen intézményen belül vagy kívül, illetve kevésbé hangsúlyos a szoftver korszerűségének a vizsgálata, tehát hogy mennyire fejleszthető, mennyire rugalmas a rendszer. Hogy mégis miért érdemes belevágni egy ilyen audit vizsgálatba, azért erről is lehet néhány szót mondani. Tehát mindenképpen az, hogy biztosítunk egy méltó rendszer környezetet ahhoz a munkához, magas színvonalú munkához, ami az intézményben folyik, ez amellett szól, hogy érdemes belevágni egy ilyen folyamatba, illetve ha már auditált rendszert működtet az intézmény, a múzeum, akkor mindenképpen megnyílhatnak olyan kapcsolatok, területek az intézmény számára, amelyből később profitálhat az intézmény, tehát a pályázati lehetőségek, különböző nemzetközi együttműködések, a Petőfi Irodalmi Múzeum például így tudott kapcsolódni az Athéna projekthez, vagy most az Európána Insight-hoz. És akkor, hogy mik is lehetnek ezek az elvárások, tehát amit az előbb említettem, hogy leképezhető legyen minden múzeumi folyamat, ugye a könyvtári világban a könyvtári rendszerek azok dokumentumorientáltak, ott a dokumentum áll a központi helyen, míg a múzeumi terület az eseményorientált, tehát ott az a fontos, hogy végig tudjuk követni a műtárgynak az útját. Ezért mindenképpen az esemény modul az elvárható egy korszerű rendszertől, hogy az benne legyen, illetve hogy megfeleljen annak a magas szintű szabályozottságnak, ami a múzeumokban van. Sokkal magasabb szintű elvárások vannak ilyen téren, mint a könyvtári intézményekben. Természetesen szabványosnak kell lennie a rendszernek, és itt tehát például a Huntéka az markalapú szabványt alkalmaz, de a Huntéka M-ben már olyan fejlesztések vannak, hogy nemzetközi szabványok felé nyitott, múzeumdathoz tud kapcsolódni például. Nagyon fontos az adatbiztonság, tehát hogy az adatokat hosszú távon meg tudja őrizni és biztonsággal tudja tárolni a rendszer. tárcó listákat kell tudnia kezelni. Ez ugye egy múzeumi világban használatos terminus, ami a könyvtári világban leginkább az indexlistáknak felel meg. A jogosultsági szinteket, érzékeny adatokat kell tudnia kezelni, egy-egy modulon belül többféle opció beállítása kell, hogy lehetséges legyen a szerepköröktől függően. Megfelelő nyomtatott outputok kellenek, hogy legyenek, tehát hogy elő kell tudni állítani a szakleltárkönyveket, gyarapodási naplókat, leírókartonokat. A rekordtörténet a minden változás követése, feltétel, illetve a médiakezelés még nagyon fontos, hogy a rekordokhoz kapcsolódó médiatartalom is meg tudjon jelenni. Mint említettem, a PIM-ben, a múzeumban minden gyűjteményre kértük az auditációt. Ez azért nagy dolog, vagy jelentős dolog, mert hogy rendkívül, tehát többféle dokumentumtípust, illetve műtárgyat tartalmaz, vagy rendelkezik az intézmény, és ez igen nagy kihívás volt a fejlesztők számára, hogy megfeleljen a rendszer az audit vizsgálatnak. És végezetül bemutatnék egy ilyen ábrát, ahol nyomon követhető az, hogy nálunk akkor ez a folyamat hogy lett leképezve, a gyarapodási napló tételtől hogyan jutott el a leltári egységekig, illetve a szakleltárkönyvekig, milyen nyomtatott outputokat fejlesztettünk ki, és akkor a fejlesztésekről konkrétan a Miklós számol be.
Én is mindenkit, Bálint Miklós vagyok, a Mongoose Kft-nek a fejlesztője. Én vettem részt a Huntékának, mint könyvtári rendszernek a múzeumi rendszeré való átalakítása, továbbfejlesztése tekintetében. A Hunték a kezdetben márk alapú integrált könyvtári rendszer volt, és döntöttük a Petőfi Irodalmi Múzeummal, hogy ezt a szabályt meg is tartjuk. És a múzeumi Huntéka szintén a márk alapokon oldotta meg a múzeumi tárgyaknak a leírását. Az elvégzett fejlesztéseket két nagy csoportba sorolnám. Az első csoportba tartozik az, ami a Huntékát korszerűsítette, mint közgyűjteményrendszer. A másik csoportban pedig az, ami konkrétan múzeumivá tette, ezek voltak a múzeumi elvárásnak, a múzeumi gyarapodási elvárásnak a részei. És akkor el is kezdeném akkor az elejétől. Miután elvégeztük a múzeumi tárgyak leírásának a márk struktúrára való leképzését, utána megindulhatott a konverzió, és megindulhatott az űrlapok szerkezetének a megtervezése. Itt ütköztünk az első problémába, mivel a múzeumi űrlapok sokkal sokszínűbbek, mint a könyvtári űrlapok, sokkal több adatmezőt tartalmaznak, és maguk a múzeumi tárgyak is sokszínűbbek, és emiatt az űrlapok mennyisége is sokkal nagyobb lett. A Huntéka egészen odáig egy XML fájlon alapuló űrlap leírási módszert használt. Ez nem bizonyult praktikusnak most a múzeumi világban. Emiatt az első fejlesztésünk az volt, hogy egy űrlapszerkesztőt oldottunk meg, ahol az űrlapok leírását leszállítottuk adatbázis szintre, és elhelyeztünk az admin modulban egy grafikus szerkesztő felületet, amit a felhasználók is tudnak használni, és kisebb változásokat tudnak az űrlapokon tenni. Az űrlapokkal kapcsolatban a második problémán beütköztünk, hogy a múzeumi tárgyak egyediek. Tehát nincs értelme a múzeumi tárgy leírás és az elhelyezés, azaz a példányadatok két külön űrlapon való elhelyezése. Nem ergonomikus a múzeológus számára, ha két űrlapot kell kitöltenie egy tárgy leírása miatt. Ezt olyan egyszerűen oldottuk meg, amit itt idézőjelben írtam, hogy fejlesztés űrlap, ez egy ilyen belső használat ezeknek az űrlapoknak, hogy a tájleíró űrlapnak a fejlécébe elhelyeztük a példányleírást is. És így a múzeológus egyetlen egy mentés gombbal az elhelyezést is, meg a tájleírását is elmentheti. Itt látható is egy ilyen fejléces űrlap, meg a rengeteg adatmezőn is, hogy teljesen eltérő a könyvtári világtól. A Huntékának a jogosultsági rendszere szintén nem volt kielégítő a múzeumi világban, és ez is a továbbfejlesztésre szorult. Itt főként azt oldottuk meg, hogy az összes akcióra, ami a Huntékában előfordul, az lehet menüpont, űrlapon valamelyik gomb vagy billentyű kombináció, hozzárendeltünk jogosultsági szinteket. Valamint minden rekordhoz, ami a Huntékában előfordul, a modultól függetlenül láthatósági jogosultságot, hozzáférési jogosultságot rendeltünk felhasználói csoportok szerint. A következő fejlesztés, amivel még mindig a katalógus modult vittük tovább, és ami abszolút korábban a Huntékában nem volt, ez pedig az, hogy a rekordoknak a történetének a teljes megőrzése. Valójában később kiterjesztettük ezt az összes modulra, tehát a Huntékában előforduló összes rekordnak a történetének a megőrzésére. Ez azon az egyszerű elven alapul, hogy a Huntékában minden egyes rekordtípushoz tartozik egy űrlap, amire a felhasználó behívja a szerkesztésre, elvégzi a változtatásokat, majd lementi. És ezeket a változtatásokat, amiket ott elvégez, ezeket egyszerűen egy időbélyegzővel lementjük. Ebből már így következik is, hogy bármelyik rekord, bármelyik korábbi időpontra visszaállítható, ezeknek a változtatásoknak az inverz műveleteinek a visszafelé haladva elvégzésével. Szép magyarul. És akkor elérkeztem oda, ahol már nem a meglévő modulokat fejlesztettük tovább, hanem egy új modult tettünk hozzá, és ez pedig a múzeumi, a gyarapodási modul. A Huntékában korábban is már volt gyarapodási modul a könyvtárak számára, viszont ez olyannyira elütött a múzeumi elvárásoktól, hogy az új modul fejlesztése mellett döntöttünk. A személyeket átvettük, azzal, hogy kiegészítettük az új szerepekkel. Mint az előbb mondottam, a rekordtörténet az ide is kihatással van, valamint, amit Évi már említett, hogy az érzékeny adatok miatt, főként itt fontos, amit már az előbb is említettem, a rekordokra vonatkozó láthatósági jogosultsági beállítások. A gyarapítási modulnak viszont egy fő része a lehetetlen számnak a generálása, amit azért emeltem ki, mert a múzeumi rendelet a lehetetlen számok képzésére összetett szabályt ír le, hasonlóan a számlaszámokhoz ugyanúgy nem tartalmazhatnak lyukakat, meg stb. És úgy döntöttünk, hogy abban az esetben, amikor az adott példány auditált szakleltárhoz tartozik, akkor annak a leltári szám mezeje nem szerkeszthető. Csak is akcióvezérelten generálható. Akkor, amikor a múzeumi gyarapítás fő objektuma a gyarapodási napló tételhez hozzárendeljük. És erről a hozzárendelésről készítettem ezt a képernyőképet a Huntékából, hogy valójában itt választja ki a felhasználó a gyarapodási naplószámot, azaz a napló tételt, és megmondja, hogy a leheteli számot milyen módon szeretné hozzátenni, hogy generálja le a program. És még egy dologra visszatérek, itt a leheteli számok lontatány nyilvánítása. Mint említettem, a számlaszámokhoz hasonló ez a szám, tehát folytonosnak kell lennie, viszont hogyha a muzeológus elrontja, rossz leheteli számot generáltat le, és későbbiekben már történtek leheteli szám kiosztások, akkor a javítás lehetősége csak úgy áll fönt, hogyha a korábbi leheteli számot rontottán nyilvánítjuk, megmarad, megőrződik, kommentel, megjegyzéssel odaírja, hogy miért történt a rontás, miből kifolyólag, és utána adhat annak a rekordnak új leheteli számot. A nyomtatás, a nyomtatott outputok. Évi említette, hogy ugyanazokat a nyomtatott outputokat elő kell tudni állítani a rendszernek is, amit korábban kézzel vezettek. Ezt teljes mértékben meg is csináltuk. Itt három csoportba soroltam őket. Az első a leírókarton, amit a cédulával vettem egy kalap alá. Ezt azért, mert a leírókarton a múzeumi világban ugyanaz, mint a könyvtáraknál a cédula, csak sokkal szabadabb formátumban. A Huntékát én végül is azzal egészítettem ki, hogy a cédulának a formáját szabaddá tettem, valamint lehetőséget biztosítottam több ilyen cédula formátum választása közül a nyomtatás előtt. És így ez a cédula már akár leírókartonnál alakítható lett. Listanyomtatás is volt korábban a Huntékában, ez is kötött formátumú volt, és csak egy lista nyomtatható volt lehetséges. Itt is hasonló fejlesztést csináltam, mint a téblával kapcsolatban. Több formátumot tettem lehetővé, valamint itt még pluszba a rendezésnek a lehetőségét. A gyarapítási modulban levő outputok, a szakleltárkönyv és a gyarapodási napló. Ezeknek a kinézete egy az egyben a rendelet által leírt. Ott konkrétan le van írva, hogy milyen adatoknak, milyen formátumban, milyen módon kell, hogy szerepeljenek, kell, hogy tartalmazzon összegzést a végén, tehát agregált adatokat. A lényeget itt azt emelném ki, hogy a szakleltárkönyv az minden egyes leltárhoz, gyűjteményhez egyedi, és a sorai leltári számokat tartalmaznak, és azokhoz a leltári számokhoz tartozó rekordinformációkat. Ez azért fontos, azért így mondtam, mert mint korábban mondtam, a leltári számot rontottá is lehet nyilvánítani. Tehát nem biztos, hogy az a leltári szám mögé tartozik rekord is. Ekkor szintén a sorban megjelenik ez a leltári szám, áthúzva, és azzal a kommentel, hogy ő miért lett rontottá nyilvánítva. A gyarapodási napló sorai viszont a gyarapodási napló tételeket tartalmazza a napló számok szerinti sorrendben. Az adatok szintén Bánki Zsolt, a Petőfi Irodalmi Múzeumnak igen, az informatikai vezetője, aki feldolgozta a rendeletet, és részletes leírást adott nekem arról, hogy pontosan hogy nézenek ki ezek az outputok. És itt mutatok is egy leíró kartont. Látható is, hogy teljes mértékben megváltozott a cédulához képest. A leírót a kartonon láttuk is a képet. Valamint az opak, ami a könyvtáraknak a webes felülete. Mind a kettő a múzeumi világban igényelte azt, hogy képek, médiák jelenjenek meg. Eddig a könyvtári közegben ez nem volt olyan fontos, viszont ők is előszeretettel használják. Miután ezeket a korszerűsítés és fejlesztéseket is megcsináltuk. A fő lényege a rendszernek, hogy a médiák és dokumentumok kezelésére már volt egy megoldásunk, ez a Yadox, erről most nem akarok beszélni, ez egy dokumentumkezelő, tud médiafájlokat harveszteni, stb. És a Huntékát is integráltuk ebbe a Yadox rendszerbe, azaz a Huntékán keresztül is ezentúl most már kezelhető a médiatár. Nem olyan széleskörű funkciókkal, mint a Yadox, de elérhető, valamint a Yadox tud adatokat cserélni, lekérdezni a Huntékától. Végül is ezekkel a fejlesztésekkel sikerült elérnünk, hogy megkapta a Petőfi Irodalmi Múzeum ez évben az auditot a gyarapítási és a katalogizálási eljárásaira. És köszönöm szépen a figyelmet!